Kontűr. Művészeti magazin.
Ferenc Zsolt nevében is köszöntöm Önöket, Gergely Zsuzsa vagyok. A kolozsvári magyar színjátszás 232 éves történetében meghatározó szerepet játszott Janovics Jenő, aki a Farkas utcai színházban kezdte igazgatói tevékenységét, megérte a Hunyadi téri impozáns, Fellner és Helmer által tervezett épületbe költözést, majd a trianoni békeszerződés következményeként e színház elvesztését. Utolsó előadásuk a Hamlet volt 1919-ben, amelynek nagy monológiát a cenzúra betiltotta, csak az első sor hangozhatott el. A távozni nem akaró társulatot és közönséget rendőri erőkkel oszlatták szét. Ezt követően kisebb-nagyobb szünetekkel a kolozsvári színház a mai sétatéri épületben működött, és itt alakult meg Janovics filmstúdiója is. Nem színháztörténeti összeállításra készülök ezekkel a mondatokkal, hanem Janovics Jenőre hívnám fel a figyelmet, aki teljes vagyonát, de főleg teljes lényét a színház működtetésére áldozta. 1945-ben a Bang Bang bemutatójának napján hunyt el. Ifjabb Vidnyánszky Attila rendező és alkotó csapata Janovics címmel ennek az áldozatokkal és tragédiákkal teli életútnak fontos mozzanatait elevenítette fel, hogy a művészi szabadság, az elhivatottság, a színházi intézmény fontosságáról beszéljen. Ahogyan az ifjú barbárok esetében sem realisztikus igénnyel rekonstruálta Bartók és Kodály barátságának történetét, ezúttal sem egy életrajzi előadás született, hanem egy elementáris erővel ható színházi kísérlet. Ifjabb Vidnyánszky Attila a klasszikus drámairodalom darabjait sem az ismert rendezői attitűddel közelíti meg, többnyire mondatok, helyzetek, felvillanó gesztusok indítják be a fantáziáját, hogy másról, többről is beszélhessen, mint ami például Shakespeare, Romeo és Júliája. Kiinduló pontja néha nem is a szöveg, hanem a zene, vagy éppen a tánc, utóbbi több mint koreográfia, módszere pedig az improvizációra építő együttgondolkodás.
A zene az alapvetően egy inspiráló dolog. Akár egy próba folyamat részeként tud úgy működni, hogy alapvető hangulatokat jobban fogalmaz meg, mint egy írott anyag, vagy hogyha esetleg egy rendezőkől írja valamit. Nekem a zene legtöbb esetben hamarabb jelenik meg, vagy hamarabb tudom, hogy ezt a zenét szeretném valahol valamiben használni, mint azt, hogy melyik szöveggel vagy melyik darabbal szeretnék foglalkozni. A körülöttem lévő zeneszerzők, akikkel eddig dolgoztam, és most már lassan 4 van, akivel folyamatosan dolgozom, ők egészen másképp állnak hozzá a színházhoz, egészen másképp állnak hozzá a színészekhez. Nagyon nagy tanulság látni azt, hogy milyen kottából dolgozni, nagyon nagy tanulság azt látni, hogy ők hogy instruálnak, mi jut nekik eszükbe egy jelenetről, egy szövegről, valahogy nagyon erőteljesen érzem azt, hogy nagyon sokat tud adni a színészeknek, pont úgy, ahogy a tánc is. Az én elképzelésem, vagy akár ami a jövőbeli elképzelésem, hogy egy rendező mellett nyilván, aki átfogja a dolgot, és aki vezeti a dolgot, abszolút egyenrangú félként ott van egy zeneszerző is, természetesen a dramaturg is, és egy táncos is, hogy a színészek olyan univerzálisan tudjanak működni egy darabban, ami talán jelenleg nem feltétlenül elfogadott, vagy megszokott, vagy az én elképzelésem szerint káprázatos tud lenni, amikor minden a színésznek működésbe lép a színpadon. Ezért szeretném minél inkább az elszerzőket megdolgoztatni, nem csak énekléssel, ritmus gyakorlatokkal, a koreográfusnak pedig nem csak a mozgásait, hanem a gesztus rendszereit beleépíteni egy előadásba, amik sokszor láthatatlan munkák, vagy nem rögtön látszódnak egy előadásban, de ez a folyamat már lassan 5. éve egy olyan úton jár, aminek alapján remélhetőleg lesz már egy konkrét módszerünk, egy víziunk, ami egy stílusjegy lesz számunkra, és bármilyen anyaggal fogunk tudni foglalkozni, ezek az elemek meg fognak majd benne mutatkozni.
Dramaturgként ezúttal is a rendező állandó partnere és barátja, Vecsei H. Miklós kezdett dolgozni, de objektív okokból nem tudta végigcsinálni a próba folyamatot, ezért Németh Nikolett lépett helyébe.
Beszéltem az egyik színésszel, és ő mondta, hogy megérkeztél, csendben elvoltál, és akkor meghaladt a szöveg, és haladt az egész folyamat. Milyen volt számodra belecsöppenni igazából egy teljesen új közösségbe, és aztán meg ott volt a másik része is, ugye, hogy volt egy ifjú barbárok fejezete ennek a sorozatnak.
Nekem iszonyatosan jó volt ide megérkezni, mert ahogy beléptem a próbateremben az első nap, köszöntem, és azt mondtam, hogy sziasztok, olyan irtózatos kedvesség árad felém, és odajött a Csilla, és azt mondta, hogy vigyázni fogunk rád. Én még ilyet soha nem tapasztaltam színházban, hogy ennyire befogadó, és ennyire kedves, és izgatott legyen egy társulat attól, hogy mi megérkezünk, tehát nekem ez így indult. Munka része pedig, hát igen, úgy érkeztem, hogy nem igazán tudtam, hogy mire számítsak, mert az Attilának ezzel a módszerével én még nem dolgoztam, de nagyon hamar azt hiszem, hogy ráéreztem arra, hogy neki mire van szüksége, nagyon sok anyagot kellett felkutatni, átolvasni, nyilván kiválasztani belőle azt, ami velő tud dolgozni a próbán. Olyan is volt, hogy egy újságcikket nyomtam a kezébe, és abból fél óra múlva lett egy jelenet. De nagyon sok minden volt, amivel dolgoztunk, és aztán kiesett, mert valahogy nem találta meg a formáját. Szóval így összefoglalva, csodálatos munka volt számomra, irtózatos nagy kihívás, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól sikerült.
A naplókat eleve úgy írta a Janovics, hogy valószínűsítette, hogy majd valaki ezeket a szövegeket el fogja olvasni. Hogy lehet ilyenként alapozni és felépíteni érzéseket gyakorlatilag, hogy ő hogyan gondolkodott, hogyan érzett, mert hát azért kicsit visszafogottabban írt, gondolom.
De közben meg nem feltétlenül, tehát nagyon sok minden tárgyilagos ebben a naplóban, ez igaz. És mondjuk az előadásnak az a része, ez a dokumentum jellegű része, ami a napló, és az a bizonyos éjszaka, amikor az utolsó Hamlet előadás volt, hát az úgy indul, hogy az elég tárgyilagos, de aztán, ahogy haladunk a Hamlet előadás felé, ott már a Janovics szövege sem tárgyilagos, és a Janovics szövege sem dokumentumszerű, hanem abszolút az érzéseiről szól, hogy ő és a társulat miket éltek át azon az éjszakán. Tehát azért az a szöveg elkezd nagyon személyes lenni egyszer csak. És nagyon remélem, hogy ez az előadásban is kifejeződik.
A szövegkönyv is elkezdett hova tovább egyre személyesebbé válni, mert hogy a színészek is jöttek a saját gesztusaikkal, ötleteikkel, bármivel, amivel hozzá tudtak járulni ahhoz, hogy ilyen előadás álljon össze. Hogyan viszonyultál ehhez a részéhez, hogy valaki mondott egy dolgot, és rögtön meg is mutatta, hogy ő mire gondol?
Hát mivel nem volt kész szöveg, nem úgy jöttünk, hogy itt van egy kész szövegkönyv, és az Attila se úgy jött, hogy ő már előre tudja, hogy mit fog kérni a színészektől, ezért nagyon-nagyon sok minden múlott rajtuk, és ők sokkal többet dolgoztak nyilvánvalóan, mint mondjuk egy ilyen klasszikusabb próba folyamatban dolgoztak volna. Én azt érzékeltem, hogy ők ehhez a témához nagyon nyitottan és pozitív érzésekkel állnak. Nekik eleve volt már valamiféle pozitív viszonyulásuk Janovics Jenőhöz, és ez nagyon sokat segített nekünk. És hát persze rengeteget improvizáltak, hiszen ez a módszernek nagy része, vagy a lényege, úgyhogy nagyon sok minden van ebben az előadásban, amit ők hoztak, ők találtak ki, vagy ötletek akár, amiket ők adtak nekünk. Tehát ez egy közösségi munka, és ezért mondja ezt az Attila, és ezért van teljesen igaza ebben, hogy mindenki munkatárs ebben, a színészek ugyanúgy.
Az előadás szerkezete is spontánul alakult, a végeredmény 6 részre osztható, de ez sem egy előzetes elképzelés része. Ifja Vidnyánszky Attila.
A munkafolyamat során alakult ki így, hogy ilyen blokkokra szedtük. Ez is a Kolozsvári Színháznak és a társulatnak egy iszonyatosan nagy és rendkívül tehetséges adottsága, hogy olyan típusú színészek vannak jelen, akikkel ilyen szabadon lehet dolgozni, és ilyen szabadon lehet bánni, és egyszerűen sikerül olyan előadást csinálni, ami tulajdonképpen dramaturgiailag is, és ha ezt a példányt valaki elolvassa, értelmezhetetlen, mert csak ez a társulat tudja így ilyen formában megcsinálni. Ezért tartom ezeket az előadásokat egyrészt nagyon különlegesnek, másrészt nem feltétlenül színházi előadásoknak, hanem inkább eseményeknek.
Hát de színházi előadás, azért egyezünk meg, csak van egy saját nyelve, és őszintén én is érzem, hogy milyen sok van a színészből benne. És ez nem azt jelenti, hogy civilkednek, tehát hogy nem az van, hogy nincs meg a karakter, amelyiket játsszák, hanem az van, hogy látszik, hogy együtt gondolkodtatok. Most is mondtad, hogy ez nem működik működik máshol. Ez a titka, ez a fajta nem egy egyszerű improvizáció, hanem az együtt gondolkodásnak az a szintje, amikor formát közösen szültök például egy alaphoz.
Ilyen téren azért jóval a felkészültebbnek gondolom magunkat, tehát én egy elég erőteljes formával érkezem, és egy ívvel, amit be kell járni az eladást. A Bartók eladásunknál egy hatalmas szöveggyűjteménnyel érkeztünk, a Janovicsnál én csak a naplóját gondoltam fontosnak, hogy most kivételesen még bátrabban fókuszáljunk egy olyan életútra, vagy egy olyan pillanatra, amit majd kibontunk a színpadon, és aztán volt lehetőségünk kicsit az életúttal is foglalkozni. Ezen felül a színészekkel való munka során kiderül, hogy mi működik és mi nem. Itt nagyon sokat foglalkoztunk a napló utáni résszel, tehát a világháborúk során, ami történt Janovicssal, akár a Lilivel való kapcsolatával foglalkoztunk, és egyszerűen érezhető volt, hogy ennél erősebbet színházilag, mint amilyen a naplója, az utolsó Hamlet és ami előtte történt, ennél erősebbet nem fogunk találni. Ehhez igen kellettek a színészek, hogy érzékeljük azt, hogy ők hogy reagálnak dolgokra. Sokszor nem tudatosan, sokszor kifejezetten játékosan közelítem meg a dolgokat annak érdekében, hogy a színészek egyszer csak többet tudjanak nekem adni arról, hogy nekik mi közük van ehhez a szöveghez, vagy ehhez a szituációhoz. Ezért gondolom azt, hogy ők már egy kész formában egy ívvel találkoznak, és ebben a formában egyszer csak elkezdenek működni, és én abból sokkal többet tudok kapni, mint hogyha mi egy kész példányt letettünk volna az asztalra.
Janovics Jenő a magyar filmgyártás terén is úttörő volt, sőt, elsőként használta a mozgóképet a színházban. A Janovics című előadás nem összpontosít az 5 év alatt mintegy 65 némafilmet leforgató, mozihálózatot működtető Janovicsra, de a filmgyártás története is bevillan adott pillanatokban. Megjelenik például Chaplin, vagy halljuk a Casablanca közismert párbeszédét. Amikor Janovics, akit Bács Miklós színművész alakít, először színre lép, zsebéből összegubancolódott filmtekercset húz elő, a többi szereplő időnként ezeket silabizálva tárja elénk a kor fontos művészi megvalósításait. A film abból a szempontból is része az előadásnak, hogy van egy hosszú casting jelenet, amelyet éppen Janovics századelei partnere, a Pathé stúdió hirdet meg. Ez a francia stáb az egész előadás alatt kíséri Janovicsot, mondhatni színházi snitteket alkotva, mintha portréfilm készülne a rendezőről. De ekkor a kamera már nem vesz, ez egy elemelt gesztus. A casting alatt azonban élesben megy minden, a legtöbb szereplő itt lép a képbe. Méri bácsi a házi tűzoltó, vagyis Bíró József, Bürger Antal öltöztető Szabó, Kardosem Róbert, Pór Lili, azaz Albert Csilla, a Trianon után bevonuló hadsereg képviselője Bodolai Balázs és a pénztelen, bármire vállalkozó színész jelöltecske Gedő Zsolt. Gedő Zsolt már az Ifjú barbárokban is több 10 karaktert hozott, itt is ő lesz Chaplintől a Man elejének esik sok, épp hogy idézett, néha szándékosan visszahozott figura. A casting alatt kinagyított közelképekből már egyértelművé válik, kik lesznek Janovics feltétlen támogatói. Nagyon szép pillanatokat hoznak a színészek, kicsit kiszolgáltatottságukról is beszél, ahogyan szikárhangú felkérésre mutatnak meg mély, szívfájdítóan ható állapotokat. A teljes előadás azonban a filmnek nem szán ennél fontosabb szerepet.
Talán a film egy jó kiinduló pont volt a formához, hogy a formába valahogy beleszőni a filmet, meg azt, hogy ő hogy látta együtt a színházat meg a filmet. Most kivételesen indokoltnak tűnt kamerával mozogni a színpadon, én ennek egyáltalán mondjuk híve. Viszont azt gondolom, hogy a színházi létezése és az én olvasatom szerint a történet, amit itt Kolozsváron ő megélt, az sokkal jelentősebb, mint az, amit a filmekkel kapcsolatban olvashattunk róla. Máskülönben nekem is sokkal fontosabb a színház, és mindaz a mennyiségű döntés, amit ő hozott, az mind olyan irigylésre méltó. Most jelenleg egy fiatal, nevezzük színésznek, rendezőnek, vagy akár színházcsinálónak, hogy az ember azt mondja, hogy igen, szeretnék Janovics színésze lenni, vagy szeretnék Janovics színházában dolgozni.
De miért volt a Janovics című előadás kezdetektől úgy hirdetve, mint az Ifjú barbárok folytatása? miköze egymáshoz az adott pillanatban Amerikába emigrált Bartóknak és a kolozsvári színház csinálónak. És ami bennünket, az alkotóknál kevésbé dokumentált nézőket össze is zavart, tényleg találkozott egymással a két művész? Ugyanígy, amikor Janovicsot úgy kívánják megmenteni a letartóztatástól, hogy befektetik a pszichiátriára, akkor tényleg ott van Ady Endre is a páciensek között?
Abból a szempontból fikció, hogy nem tudjuk, hogy ez a készfogás megtörtént-e Ady és Janovics, vagy Janovics és Bartók között, de mind a ketten akkor voltak itt, mikor Janovics itt volt, és Bartók volt itt a színházban, tehát szégyen szemre, amikor a Barbárokat csináltuk, akkor ezután nem jártunk, nem derült ki, nem tudtuk meg. Én, mikor itt találkoztam a német Niki dramaturg hozta ezt a szöveget, akkor egyszerűen lehidaltam, hogy megvan az eladásnak a legfontosabb pillanata, hogy hol lehet a kettőt összekötni. Ezen felül inkább egy gondolatiság, vagy inkább egy olyan típusú belső iránytűt lehet felfedezni mindkét emberben, ami a saját, nevezzük ezt rögeszmének, meggyőződésnek, mániának, valami olyasminak, amiben ők hittek, amiben ők azt gondolták, hogy egyek, és én tudom, hogy ezek az emberek a művészetükben, ha bár egészen más embertípusuk voltak, egészen más életet élhettek, vagy másképp alkottak, ezek egyek voltak, mert ugyanaz volt a mániájuk. Talán ez kell, hogy legyen ma a legfőbb üzenete egy ilyen szétdarabolt, szétszakított világban az embereknek, a Barbároknál és Janovicsnál is, hogy van egy bizonyos oldal, ami mi mindannyian egy oldalon állunk, és ennek az ásztalát kell nekünk lobogtatni, hogy igen, a művészetnek annak valóban van egy ereje, és nem szabad hagyni, hogy minden más, amit nevezünk külvilági hangnak, vagy bármi egyébnek, amit közbeszól életünkben, azt ezt megingassa bennünk, és ezért rendkívül fontos számomra Bartók is, Janovics is, és más-más előadások, más-más emberek, más-más munkafolyamatok voltak ezek, de a lényeg nem változik.
Hogy kerül Bartók Béla a Janovics színpadára? Erről mesél Német Nikolett dramaturg is.
Ez egy fiktív találkozás, amit mi elképzelünk ebben az előadásban. Ebből annyi igaz, hogy Bartók járt itt a színházban, ugyanis koncertezett itt. Egy újságcikket olvastunk erről, egy korabeli újságcikket, amiben azt is olvastuk még, hogy Janovics a titkárát küldte ki Bartók elé. Ők fogadták, és aztán kísérték be a színházba, de arról, hogy Janovics találkozott volna vele, vagy kezet fogtak volna, arról nem szólt ez a cikk. Viszont nekünk nagyon megtetszett ez a gondolat, hogy ők akkor egy időben és térben voltak egyszer csak, és ezt fejtettük ki itt, ugye elképzeltük, hogy milyen lett volna, ha ő fogadja tulajdonképpen.
Akár jól szót értettek volna, jó barátok lettek volna, minden kívánságát leste volna, teljesítette volna Janovics.
Hát amennyiben Bartókkal könnyű lett volna megbarátkozni, ezt egy kicsit kétlen. De úgy olvastuk egy ilyen emlékalbumban, amit a kollégái készítettek neki az igazgatásának, nem is tudom, hanyadik évfordulójára, de hogy volt egy ilyen többnapos ünnepség. És annak az emlékére egy emlékalbumot is készítettek, és abban találtunk a Janovicsról leírásokat, hogy ő milyen volt. Ez nagyon érdekelt minket, mert gyakorlatilag a fellelhető dokumentumok 95%-a az ő munkájáról szól, vagy a munkásságáról, és nem arról, hogy ő milyen lehetett. És ezt nagyon sokáig kutattuk, és az emlékalbum volt az egyetlen olyan írásos dokumentum, amiben találtunk utalást ezekre. És úgy tűnik, hogy ő egy nagyon komoly, nagyon kellemes ember volt, aki nem könnyen engedett magához közel embereket. Azt írta valaki róla, hogy olyan a Jenő, mint egy szobor, hogy távolról mutatja csak magát, és kívülről. Ezt mutattam az Attilának, és mondtam, hogy szerintem ezért nem találunk róla olyan sok leírást.
A Janovics című előadás alapdíszletét már az Ifjú Barbárokhoz elkészítette Csíki Csaba, ez is utal a kontinuitásra, és számomra óriási öröm az, hogy Bartók Béla, az Imre Éva által megformált idős, néma zseni megint velünk van. Ő is, Janovics is teszi a dolgát, mindegy, hogy támadják, vagy nem értik, hogy a politika, a történelem rendezi a sorsukat, vagy saját döntés szerint cselekednek. Janovics ugyanazzal a szenvedéllyel él a színpadnak, ahogyan Barbár B. örül egy zongorának, egy felfedezett dallamnak. Szinte egyszerre halnak meg, 1945 őszén. A Janovicsban a színészek jó része több karaktert is alakít. Néha a játékosságot erősítik, máskor a vázolt események dinamikáját biztosítják. Utóbbira példa, amikor a román csapatok bevonulnak Kolozsvárra, és percenként más utasítások érkeznek Janovicshoz, akinek annyi ideje sincs megemészteni az információkat, mint amennyit egy székre leülés jelentene. Az egyik szereplő a szereposztás szerint a hang, vagyis Bodolai Balázs színművész. Ő is, mintha az ifjú barbárokból csöppent volna Janovics életébe. Most vele beszélgetünk. Ez az ifjú barbároknak a folytatása, és nem csak szereplők szintjén, hanem formailag is őriz elemeket a régiből, és egy ilyen összekötő kapocs vagy te tulajdonképpen, akit a szereposztásban a hangnak hívnak, de hát az ifjú barbárok is úgy kezdődik, hogy te nem a színpadon vagy, hanem a nézőtér szélén. Iszonyatosan sok szöveged van, és nagyon sokat segítesz nekünk a megértésben, és tulajdonképpen Bartóknak a megtestesítője vagy hangban. Ez alkalommal a történelemnek vagy a hangja, mert hogy rettenetesen sok információ van, ezek így pörögnek, hiszen azokban a periódusokban szinte naponta történt valami. Ezeket így mind pak-pak-pak halljuk tőled, és olyan adalékokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy vázolt, skiccelt jelenetben azért értsük a dolgokat, hogy mi a történelmi háttér, mi a pillanatnyi helyzet Janovicssal, a színházzal, stb. Igaz ez, hogy összekötő kapocs vagy, és hogyha a hang vagy szerinted, kinek, minek, kiknek a hangja vagy az előadás első részében?
Persze, ez egy összekötő rész, olyan az elképzelése is tulajdonképpen azt a fajta történetmesélést viszi tovább, amivel a Bartók Kodály előadásban, az ifjú barbárokban is találkozhattunk. Ebben az előadásban, a Janovicsban ezt váltják más stílusok is, más megközelítés, másfajta történetmesélés is, de azt gondolom, hogy így a kontinuitás szempontjából ez fontos, hogy úgy kezdjük az előadást, hogy olyan, mintha egy az egybe az ifjú barbároknak a tovább vitele lenne, hiszen ugyanabban a korban vagyunk, ugyanazok a történelmi fordulatok jelentik a hátteret. Hogy kinek vagyok a hangja, az jó kérdés. Olyan értelemben, hogy az leginkább egy nyitott kérdés, és ha valaki ezt másként értelmezi, vagy másként látja, szabad, szóval ez nincs eldöntve, nincs leszögezve. Az én személyes értelmezésem, hogy tulajdonképpen a történetmesélőnek vagyok a hangja, jelen esetben pedig a történetmesélő tulajdonképpen a rendező, hiszen a rendező javasolta ezt a témát, és ő kezdett el foglalkozni vele. Az én értelmezésemben a hang az olyan, mint mondjuk a történetmesélőnek a hangja, aki megpróbál valamit kezdeni ezzel a történettel, megpróbál valamit kezdeni ezzel a szereplővel, jelen esetben Janovicssal, akit ő választott, és aki, mint ahogy Vinyánszky Attila is elmondta a próbafolyamat során, sokkal nehezebben adta magát, mint téma, mint például Bartók Béla, vagy akár Kodály Zoltán, akitől nagyon sok személyes hangvételű írás van, vagy feljegyzés az érzéseikről, nagyon sokat beszélnek levelekben, stb. Janovicsról nincs ilyen, több könyve is van, de a mi színházunk szempontjából a két legrelevánsabb könyve a Farkas utcai színház, meg a Hunyadi téri színház. Ezek rendkívül részletes beszámolók tulajdonképpen arról, hogy mik történtek, milyen kihívások voltak, mik voltak a kérdések, a dilemmák egy adott ponton, milyen döntések születtek, egyik-másik döntést miért hozott meg, stb. És kevéssé azzal foglalkoznak, hogy neki, Janovicsnak mik voltak a személyes megélései közben, hogy ő hogyan élte meg ezeket a folyamatokat. Éppen ezért sokkal nehezebb, hiszen nézőként nyilván a történet is érdekel, természetesen, de hogy a történetet és a történelmet azt teszi izgalmassá, ami a személyeset jelenti, tehát a személyes megélést.
Azt mondta Vinyánszky, hogy neki elsősorban a napló volt fontos, a Janovics naplója. Az is tényeknek a közlése. Ez vajon összefügg-e azzal, hogy ő azért közéleti szereplő is volt? Tehát egy másfajta felelőssége van, mint mondjuk, amikor egy író megírja a saját naplóját. Az ő esetében az is távolságtartóbb, és én úgy gondoltam, hogy azért, mert utólag is minden szavának felelőssége lesz, vagy akár ezt használhatják ellene, vagy történelem értelmezéshez is járulékos adat lehet, és akkor más a szónak a súlya, és nem én vagyok a fontos. Erről beszélgettetek, hogy vajon miért hiányoznak ezek a személyesebb hangvételű feljegyzések?
Nem igazán beszélgettünk ilyen dolgokról. Attila bizonyos döntéseket már meghoz a próbafolyamat megkezdése előtt. Az előadás nagyon sokszor egy közös alkotás, vannak improvizált jelenetek, nincsenek előre megírva, tehát ott születnek. Nagyon gyakran viszont egész egyszerűen hozza a saját elképzelését. Így volt ezzel a naplóval is, ezt most nem részletezte, hogy miért ez, stb. Én arra tippeltem, de ez még csak az én tippem volt, hogy itt arról van szó, hogy mégiscsak egy ilyen szűkebb idő, nem csak történelmi, hanem drámai idő is, amit tulajdonképpen itt a naplóban rögzítve van, hiszen felmerül ugye a kérdés a Janovics élete kapcsán, hogy na jó, honnan kezdjük a történetet, és hogy meddig meséljük el, vagy mi az, amit mindenképpen elmondunk belőle, vagy hogyha elmondjuk, akkor színpadi formában melyik aspektusát ragadjuk meg, vagy melyik részét ragadjuk meg, vagy hol van abban a történetben az a pont, amin keresztül leginkább megismerjük azt az embert. És akkor ő gondolom azt mondta, hogy ez az időszak, az ott a próbakő, ott lett próbára téve az, hogy milyen az ő jelleme, hogyan áll vagy nem áll helyt egy ilyen történelmi helyzetben, és hogy mit lép. Olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy különösen a személyes hangvételű feljegyzések hiány, mégiscsak a legtöbbet az árulja el az emberről, amit tett, és tudjuk, hogy nagy vagyont halmozott fel egészen addig, mondjuk 1918-ig. Tudjuk, hogy utána az egész vagyonát visszafordította a színházra, tehát hogy mind elment ez a vagyon. Tehát ezek mind döntések, amikből igazából sokkal többet tudunk meg Janovicsról.
Vannak a filmkészítő Janovicsra utaló jelek az előadásban, bár szerintem ti inkább a színház világánál akartatok maradni, és az a bizonyos Hamlet előadás, mint csúcspont, és a színház bevétele, az szerintem fontosabb, mint hogy milyen újító volt ő a filmkészítés terén, de azért nem szoktuk az ő élettörténetéből kihagyni. Ti úgy használjátok ezt, hogy én úgy értelmezem, hogy a jelennek is van egy Pathé stúdiója, ugye azzal készítette Janovics annak idején az ő néma filmjeit, amelyik azt mondja, hogy szeretnénk készíteni egy Janovics portréfilmet mondjuk, vagy egy emlékfilmet, és akkor ez a külföldi stáb most itt van a jelen Erdélyében, és gondolkodik egy több mint egy századdal ezelőtt tevékenykedő emberről. Ebben van valami főhajtás is, hogy igényt tartunk arra, hogy Janovicsról beszéljünk színházban is, filmben is, könyvben is, stb. De van egy érdekes kísérlet is, hogy hogy lehet kísérő elem, mert nem tette főszereplővé a filmet, és a stáb is viszonylag diszkréten követi a szereplőket. Kivétel egy szereplő válogatás. Szerinted mi a jelentősége a filmnek, és van-e benne egy ilyesmi, hogy játsszuk el azt, hogy megérdemelt volna egy filmet, és mi most készítjük?
De az nem is kérdés, hogy megérdemel-e a története egy filmet. Egész biztos, hogy igen, mégiscsak elég szenzációs mindaz, ami történt, vagy ami zajlott épp itt, ahol mi most vagyunk, és ahol mi most beszélgetünk 1500 évvel. Az egész filmstúdió felépítése, a filmek készítése, stb. Egész biztos, hogy megérdemel egy filmet, úgyhogy ha ezt olvastad te az előadásból, akkor biztos, hogy helyén való. Azt gondolom, hogy ez egy kérdés volt, hogy akkor milyen módon hozzuk be a filmet. Ez egy erős rendezői döntés, hogy akkor legyen egy casting rész, ahol van vetített élőkép a színpadon, utána viszont ezt tudatosan félretesszük, tehát létrehozunk egy keretet a történetmeséléshez, úgymond, hogy a keret az az, hogy akkor most egy filmet forgatnak Janovicsról, tehát minden valóságos, de tulajdonképpen semmi sem valóságos, hiszen ez csak egy forgatás, ahol meg lehet állítani, és azt lehet mondani, hogy újra vesszük, még újra vesszük egészen addig, amíg jó lesz. De hát persze közben minden valóságos is, hiszen benne vagyunk a történésekben. Tehát, hogy megjelenik a vetített kép, utána pedig már nem élünk vele, tehát a történet során ugye a filmesek, ők egyfajta ilyen kísérői a történetnek, de a kamera, ami a kezükben van, az nem egy éles kamera. Nincs vetített kép, gondolom ez egyszerűen csak egy ilyen személyes ízlés kérdése, vagy döntés kérdése Attila részéről, hogy hol szeretné tartani a történetnek a fókuszpontját, és akkor jelen esetben ezt úgy értelmezem, hogy úgy döntött, hogy ő a színpadi játék ban akarja tartani a fókuszt, és nem a vászonra akarja átvinni a fókuszt.
érdekes döntések születtek azt illetően, mert az életben is így volt, hogy az a bizonyos Hamlet előadás nem így zajlott volna, nem az a vége. Ha a közönség elszalad, ha a közönség nem jön el, ha a közönség egy tapsrend után hazamegy, stb., akkor nem ilyen annak a színháznak az elvesztése. Úgy csináltátok meg az előadást, hogy nekünk elkezd olyan fontos szerepünk lenni, és úgy kell döntéseket hozzunk, mint ahogy a Hamlet előadásnak a közönsége hozott döntéseket. Szóval én ezt nagyon szeretem, hogy abba a helyzetbe hoztatok, hogy egy adott pillanatban úgy érzem, hogy nekem is kockán forog a színházamnak a léte. Pedig nincsen most konkrétan ellenség, csak egy jelképes ellenség, az, hogy a kultúrának nincs ugye olyan nagy jelentősége ma már, mint régebb. De ettől nekem ilyen szívszorító lett ez a párhuzam. Vajon én messze futottam az értelmezésben ezzel? Vannak ilyen dolgok, amelyeket Janovics nekünk előjátszott a színpadon. Tehát Bács Miklós előjátszott a színpadon.
Persze, az adattörténetnek egy ilyen drámai csúcspontot, hát attól válik ilyen jelképessé is valahogy annak az időszaknak, vagy annak a történelmi váltásnak ez volt a velejárója, és a színház esetén megadatott, hogy legyen egyetlen egy este, amiben sűrűsödött mindaz, amit az az év, az 1919 az jelentett nekünk, itteni embereknek. Szerintem a kultúra nem veszített a fontosságából, csak egyszerűen sokkal szétszórtabb lett. Most már sokkal több minden jelenti a kultúrát, és már mi is ebben vagyunk, mi, vagyis akik színházzal foglalkozunk, hogy már nincs az a fajta ilyen elsődlegesség, ami mondjuk ezelőtt 100 évvel volt, amit jelentett akkor a színház. Nyilván, hogy nem jelenti most is ugyanazt, és soha nem is fogja ugyanazt jelenteni, mert már nem ott tartunk. Viszont azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudjunk erről beszélni, mint valamiről, ami megtörtént, hogy ez egy olyan történet, amit elmondunk, és nem sutyorogva beszélünk róla, és osszuk meg egymásra, hogy így történt, meg úgy történt, nem azt mondjuk, hogy ez a történet, és mi elmondjuk ezt a történetet. Ezzel természetesen nem kizárva más történeteket, amik szintén vannak ugyanebből az időszakból, más szempontokból. Az egész előadás összeállítása során például nagyon fontos volt, hogy semmi olyan állítás ne kerüljön az előadásba, ami nem széles körben elfogadott. Egyetlen történelmi tény kapcsán se fogalmazunk úgy, ami esetleg az értelmezésből fakad, hanem bármifajta értelmezést azt hagyjunk meg a nézőknek, hiszen ahogy még a sajtótájékoztatón annak idején ezt Viski András nagyon szépen és pontosan megfogalmazta, ez egy nagyon súlyos történet mind a magyaroknak, mind a románoknak különböző szempontokból egyaránt.
Két nappal ezelőtt kérdeztem valakitől, akivel nem találkoztam nagyon rég, és román ajkú az illető, hogy mit szól a Janovicshoz. Tudtam, hogy nagyon szerette a Romeo és Júliát és az Ifjú barbárokat. Azt mondta, hogy szenzációs előadás, de van bajom vele, és kérdeztem, hogy mi a bajod vele. És azt mondta, hogy kicsit karikírozva vannak a román szereplők, és ahogy befejeződik, hogy a színész, a Janovicsot játszó Bács Miklós leveszi a parókáját, és tulajdonképpen civilben jön ki, úgy van hatással a közönségre, azzal azt vállalja fel az előadás, hogy az a régi konfliktus, az a régi sérelem az jelen idejű, és hogy a hétköznapi életben folytatódik. Én ezen nagyon megdöbbentem, maradjunk az első résznél. Szerinted karikírozva vannak-e a román szereplők? A legjobb embertől kérdezem, mert te vagy az, aki a hatalom nevében mindig hozod-viszed a híreket, tulajdonképpen te vagy a fő román karakter ebben az előadásban.
Én egyáltalán nem szántam az én szereplőmet karikírozásnak. Két jelenésem van, ami ilyen minőségben értelmezhető, hogy román minőség, de hát végül is van egy casting folyamat, ahol megjelenek, ott sokkal fontosabb az, hogy egy lámpalázas színész, aki nem román, ez is benne van. Aztán meg én vagyok a hírnök, ugye, aki közvetít tulajdonképpen. Én tényleg minden idegszállammal azon vagyok, és azon voltam első perctől kezdve a próba folyamat során, hogy a lehetőleg semlegesebb legyek, semmilyen szinten se közöljek semmi mást erről a szereplőről, csak azt, hogy a lehető leglelkismeretesebben végzi a dolgát. Az, hogy időnként vannak ilyen viccesnek szánt mozzanatok, az nem annyira a szereplőről szól, mint az előadásról, hiszen Attilának olyan a színházi nyelve, hogy mindig van benne humor, bármit csinál, mindig van benne más milyen minőség, tehát nem egy minősége van az előadásnak, hanem több minőség, ami változik a drámai pillanatok, a könnyedebb pillanatokkal, a humornak mindig van helye teljesen, függetlenül attól, hogy mennyire drámai tartalom, és az, hogy van egy-két ilyen, mondjuk így, hogy viccesebbnek szánt megnyilvánulás ennek a szereplőnek a kapcsán, az csak is kizárólag erről szól, hogy ő is ennek az előadásnak a része, de biztos, hogy nem szánom karikatúrának azt a figurát, lehető legkomolyabban veszem.
Nagyon meglepődtem különben ezen a véleményen, és akkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy mivel ilyen kényes történelmi szituációról van szó, mindegy, hogy elemeltük, színházat csináltunk belőle, stb. Úgy látszik, hogy az erős különbözőségek, hogy mindenkinek valamit ennek kapcsán fáj, vagy zavaró, ez óhatatlanul bejön. Nekem eszembe sem jut, hogy régi tragédiák jelen idejűsítéséről szólna a Janovics. Ő meg egy ilyesmit érzékel benne. Veszélyes-e akkor ez az előadás abból a szempontból, hogy szül egy ilyenfajta értetlenséget, hogy mondjuk a magyar közönség megy vele, érti, érzi, az ő érzéseiről szól, ezek rekonstruálhatók még akkor is, ha mi fiatalabbak vagyunk. De a másiknak a lelkiismeret furdalását, kényelmetlen helyzetét, hiszen kaptak egy óriási területet ajándékba, és utána megérkeztek hódolóként ide, lehetne így egyszerűsíteni a dolgokat. Nekem az volt az érzésem, hogy ez jön ki, ez a furcsa évszázados frusztráció.
Hát mindez tényleg értelmezés kérdése. Én tudom, hogy érzékeny dolgokról beszél ez az előadás, de úgy gondolom, hogy ebben van egy bátorság, és mindig díjazandó a bátorság. Valaki azt mondja, hogy oké, ez egy érzékeny téma, de nem lehet, hogy az legyen a megoldás, hogy nem beszélünk róla. Kell beszélni róla, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz a következő lépés. Én nagyon kíváncsi vagyok, főleg azok után, hogy valahogy éreztem, hogy ez az előadás is, amikor jó formáját mutatja, akkor a közönség nagyon együtt tud vele menni, vagy együtt tudunk lenni a közönséggel. Ezt már megtapasztaltam, amire nagyon kíváncsi vagyok, és amiből nem tudok eleget kapni, az a visszajelzés a román nézőktől, hiszen a mi színházunkban rendszeresen járnak román ajkú nézők is, illetve van egy érdeklődés a munkánk iránt, Bukarestből is, stb. Tehát, hogy engem ez a része nagyon érdekel, és így nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit fog ez generálni, fog eredményezni egy érdemleges beszélgetést, vagy sem. Még nagyon kevés román nézővel beszélgettem. Egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy most egyik-másik gratuláció, nem tudom, mint túl, hogy akkor ez igazából mit mozgat meg azokban, akik nem erdélyi magyarok.
Én begyűjtöttem egy másik véleményt is, és azt hiszem, hogy ez inkább rezonál azzal, hogy mit gondolt Attila, hogy milyen lehet, hogyha beül egy román ember is megnézni ezt az előadást, és az illető azt mondta, hogy soha ennyire természetes módon, és mégis zsigerekre hatóan azzal, hogy a történelem milyen a másik szemszögéből, még nem találkozott, és hogy ezért is zseniálisnak gondolja az előadás, nem csak azért, hogy milyen színházi előadásként, tehát nem csak esztétikai ismérvek alapján. Én úgy tippelnék, hogy a szándék ez volt, hogy mindig tudjunk belehelyezkedni a másiknak a fájdalmába például, és legyünk nyitottak erre, és nem kicsinyes sértődések mentén viszonyuljunk témákhoz, hanem igen, az a nyitottság, hogy utána akár párbeszédet lehet indítani. Én inkább ezt érzem az előadás szándékának, hogy egy ilyesmit kínál fel, úgymond tálcán. De ti erről beszélgettetek-e?
Nem. Megmondom neked őszintén, hogy ezt nem én legalábbis személyesen, és így csoportosan sem tematizáltam vele soha, lehet, hogy volt ilyen beszélgetés. De hát biztos vagyok benne, hogy Attilát ő is a történetmesélés vezérelte. Maga a gesztus, a történetmesélés gesztusa, nem a beszólás, vagy egyfajta megmondó szándék. Persze azt kívánom magunknak, hogy úgy legyen, ahogy te mondod, és minél többen legyenek akár ennyire nyitottak, és ugyanezt a nyitottságot kívánom magamnak is, vagy magunknak is más egyéb szerencsés esetben jól elmondott történetek kapcsán.
A Bodolai Balázs színművésszel folytatott beszélgetés ezen része is bizonyítja, hogy mennyire bonyolult és érintettektől függően mennyire másként értelmezhető történelmi korról beszélünk, amikor Janovics Jenő személyéről van szó. Ilyen viharos időkben hozta meg a döntéseit, ilyen kiszámíthatatlan mindennapokon állt ki a művészetért, a Magyar Színházért. Ifjú Vidnyánszky Attila előadásának csúcspillanata az utolsó Hamlet előadás, amelyre annak idején több ezer néző ült be, és a taps után senki nem távozott. A Cséki Zsuzsanna tervezte koronfekete ruhák, az ülőhely nélkül maradtak néma figyelme, egy Shakespeare szonetre írt gyönyörű angol nyelvű dal, majd a népdalok inspirálta erős zene és a hasonlóan néptánc gyökerű koreográfia, ami nekem olyan, mint egy haláltánc, olyan erős jelenetet szül, amitől elsírtam magam. Többek között ezért szeretem ifja Vidnyánszky Attila előadásait, mert frissek, játékosak, gyakran viccesek, de amikor a rendező a lényegre tér, olyan erőteljesen drámaiak, hogy levegőhöz is alig jutunk. A Kolozsvári Társulatról rég és határozottan állítom, hogy bármit el tud játszani. Nem is csodálkozom, hogy egy ennyire képlékeny alapanyagból, mint amilyen a Janovics szöveg volt, ennyire sokrétű és szép előadást hoztak össze. Ifja Vidnyánszky Attila azt állítja, hogy ezt a típusú színházcsinálást pillanatnyilag csak a kolozsvári színészekkel tudja elképzelni. Na de milyen vele dolgozni? Nem nehéz ezzel az esetlegességgel szembesülni nap mint nap? Bodolai Balázs színművész.
Hát ez mindig olyan, mint a hideg zuhany, hogy elsőre sosem jó, aztán az ember bőre mégiscsak így hozzászokik, és túl sokáig se jó. Ilyen értelemben lehet valahogy megszokni. Eddig minden egyes alkalommal, amikor vele dolgoztunk, az egy kihívást jelentett a szereplőknek, nem amiatt, hogy milyen Attila, hanem mert mindig kevés az idő, mindig sokat kell megvalósítani az alatt az idő alatt, és mindig van egy ilyen nagyfokú, ahogy te is mondtad, meg ahogy már sokszor elhangzott a vele való munkák kapcsán, egy bizonytalanság annak kapcsán, hogy akkor végül is hogyan alakul az ember része abban az adott előadásban. Azt gondolom, hogy minden egyes alkalommal, amikor itt volt, eddig létrejött egy előadás, amiben rengeteg munka lett fektetve, de ez az előadás létrejött. Ez a legfontosabb bizonyítéka annak, hogy működik, vagy talán egyre jobb a viszonyunk Attilával. Azon túl viszont ez egy rendkívül személyes kérdés, azt gondolom, hogy mindenki másként érez, vagy már máshol tart ezzel. Lehet, hogy pont a bemutató előtt egy héttel azt érzi, hogy soha többet nem akarok ilyenben részt venni, aztán valahogy a második, harmadik eladás környékén már igazából örül annak, hogy ennek részese lehet, stb. Szóval, hogy azt hiszem, hogy az érzések ilyen szempontból eléggé hullámzóak tudnak lenni.
Német Nikolett dramaturggal folytatjuk.
Az ember, hogy ilyen előadásban vesz részt, akkor a színházat is jobban szereti? Nyilván, hogy szeretitek mindannyian, de hogy vannak ilyen plusz impulzusok ilyenkor vajon?
Persze. Hát eleve így dolgozni színházban, hogy ennyire intenzíven, ugye mi azért itt egy hónapot, ami kevés idő, egy hónapot dolgoztunk, de hogy 10-től 10-ig. Tehát azért ez nagyon intenzív volt, és nyilván a munka jellege is olyan volt, hogy állandóan észnél kellett lenni. És az ember ezt úgy csinálja, hogy kizár minden mást, és akkor csinálja. Nem is nagyon foglalkozik azzal, hogy én most sokat dolgozom, vagy nem tudom. És a végén megszületik egy ilyen előadás, és akkor valahogy én olyankor azt érzem, hogy így a helyemen vagyok, vagy hogy ez egy nagyon jó találkozás volt. Én először dolgozom a kolozsvári színészekkel, és nekem igazából ők adtak most több kedvet a színházhoz, és a velük való munka, nem csak ez az előadás.
És hát kaptunk egy előzetest is, felkeltette a figyelmünket, hogy lesz itt még azért Adi. És feltételezem, hogy azért Janovics is vissza fog térni, Barbár B is jelen lesz. Neked például mennyire lesz ez egy nagy feladat, hogyha úgy döntesz, hogy visszatérsz, maradsz, és akkor meg hogyan?
Hát egyelőre ez még nem egy eldöntött kérdés, hogy lesz ez a harmadik rész, vagy hogy itt lesz, vagy hogy Adi lesz. Ez a mi ajánlatunk szerintem a színház számára. Ilyen finoman, hogy az előadás végén erre így utalunk, hogy mi ezt nagyon szívesen csinálnánk. Azért is alakult így szerintem, hogy egy kicsit hangsúlyosabb lett az Adi ebben az előadásban. Nem titkolom, hogy engem nagyon érdekel az Adi élete és az Adi munkái, tehát hogy nekem sokszor eszembe jutott Janovicsról Adi Endre, úgyhogy ezt így én kezdtem el sugalmazni, és akkor ebből, mivel az Attilát is szintén nagyon érdekelt, és nagyon tetszett neki ez az ötlet, ezért lett így, hogy mi ezt szívesen csinálnánk. És nyilván nagyon nagy kihívás. Viszont nagyon izgalmas is, hiszen Adi Endréről, Janovics Jenőnél sokkal több dokumentum maradt fönt, és nagyon-nagyon sok írás, amit akár használhatunk majd, úgyhogy ebbe belegondolni nagyon jó és nagyon izgalmas.
Végül Vidnyánszky Attila rendező.
Engem azért elszomorított, mert így, hogy elhangzanak ezek a dolgok, hogy milyen fontos volt a közönségnek a színház, milyen fontos volt Janucséknak a színház, milyen körülmények között játszani akartak, és szép mondatok hangzanak el a kolozsvári színházról, és akkor nekem eszembe jutott az, hogy ma meg már itt vagyunk fanyalgó emberekként, hogy hát nem járunk színházba, mert nem magyar darabokat játszanak, nem járunk színházba, mert 3 órás, vagy nem járunk színházba, mert 1,5 óra, de nincsen szünet, és hallasz ilyeneket, ezt a kényelmi pozíciót, amit nagyon könnyen felveszünk, hogyha szerencsések vagyunk. Janovics nélkül nem ülnénk ebben az épületben, valószínűleg. Megbecsüljük-e ma azt, amit ők ránk hagytak, Bartók a zenében, Janovics a színházban, vagy ilyen, hát nem tudom, álmok nélküli, kicsit fanyalgó emberek lettünk?
Én nem gondolom azt, hogy az emberek változtak volna, ez egy közhelyes dumának tűnik, de a világ nagyon erőteljesen változik, és a forma nagyon erőteljesen változik, és olyan formát teremtenek körénk most, amiben nagyon nehéz az ilyen embertípusoknak létezni. Olyan elvárások vannak, akár a művészek irányában, amiben nagyon nehezen tudnak szerintem olyan típus emberek érvényesülni, vagy úgy alkotni, mint ahogy ők akkor tudtak a saját maguk idejében. Valóban kétségbejtő, hogy nagyon nehezen tudok ma találni hozzájuk hasonló gondolkodású embereket, vagy ma minek a tükrében látom őket másnak, vagy ők minek a tükrében mutatkoznak másnak. Nagyon megbojdult a világ, nagyon nehéz valódi és egyenes, törhetetlen igazságot mutatni. Ezért is van egy ilyen kétségbe esett kép előttem, hogy ha már én nem is vagyok már a legfiatalabb generáció, de hogyha már mi azt érzékeljük, hogy egy ilyen labirintusban, egy úttalan káoszban vagyunk, amiben nagyon nehéz megjósolni azt, hogy mire van szükség az embernek, akár saját magunknak, akkor mi lesz 10 év múlva, 20 év múlva. Ezért talán soha nem volt még ennyire aktuális az a téma, hogy vagy azt mondom, hogy egy huszárvágással elvágni mindent, és egy új világot felépíteni, ezt lehet kicsibe, egy mikroközösségbe, egy színházba, de akár lehet nagyban is, vagy azt mondani, hogy most kell elővenni minden olyan alakot, akik saját maguk káoszában tudtak egyenesen haladni valami felé. Szörnyű az, hogy mindegyiknek nyomorultabbnál nyomorultabb életútja volt, ezért nem tudom én magam se, hogy mi a megfejtés a mi helyzetünkben. Én abban hiszek, amiben Janovics Jenő, hogy társulatokkal, apró előadásokkal, apró pillanatokkal, és ezt nagyító alá tenni, és abban a kis másodperce megtalálni az embernek a saját világát, a saját jövőképét, a saját identitását, és itt igen, egy barbárok alatt én azt érzem, hogy helyem van ebben a világban, tudom, hogy mit kell csinálnom, egy Janovics alatt azt érzem, hogy helyem van, és tudom, hogy mifelé kell haladnom, amikor ennek vége, és hirtelen az ember beleesik a nagyvilágba, akkor elbizonytalanul, és azt mondja, hogy talán ennek az egésznek igazából nincs úgy tétje és értelme, mint ahogy Janovics gondolta, bízom abban, hogy ez a vágy egyre inkább erősödni fog, nem csak benne, már másokban, hogy Janovics igenis lehelyen mindenkiben új hitet, új erőt, és talán jobb világunk, ha nem is világunk, de a szakmánk mindenféleképpen biztatóbb lesz.
Ennél jobb zárszó nem is létezik. A Janovics című előadás tényleg rádöbbent arra, hogy a színház mennyire fontos támpont lehet a káoszban, hogy művészetért harcolni nem elitista allűr, és hogy a holnap a mát követi, tehát ma kell a legjobbat hoznunk. Az előadás végén van egy furcsa dal, amit nem ismertem, és amelyről Bodolai Balázs színművész mond részleteket. Ez szól a háttérben, ezzel búcsúzom Ferenc Zsolt nevében is, Gergely Zsuzsát hallották.
Ennek a számnak az a cím, hogy Blood of the Past, vagyis a múltnak a vére, vagy vér a múltból. Az együttes neve The Comet is Coming, és nem is tudom, hogy ez rap vagy slam költészet, ez Kate Tempest nevű művész. Ez a zenekar volt egyébként a Jazz in the Parkon is, tehát ez egy nagyon komoly jazz banda. Tulajdonképpen ez a szám teljes egészében benne volt az Ifjú Barbárokban is, az egyik szekvenciával, ugyanígy egy nagy koreográfia ment erre a számra. Ebben az előadásban, a Janovicsban ez már egy másik szám, szintén tőlük, amiben viszont bele van vágva ez a rész, amikor lemegy ez a slam poetry rap abból a számból, ami az Ifjú Barbárokban volt. Tehát Attila el szerette volna még egyszer mondani gyakorlatilag ugyanazt.
Begin to speak. What ignorance is cannot be argued over anymore. It is too late for pleading. White picket dreams put you off the scent. The world is screaming, rooted in a trivial concern, in insecurities, in a need to make face and keep up and drown out the many voices within. Imagine a culture that has at its root a more soulful connection to land and to lovers. But I can hear the lie before you speak. There is nothing but progress to eat, and we are so fat and so hungry, and the black wrists are cuffed in the pig van, while the white shirt and tie in the tube car, distraction and pizza. Pictures of beer and guilt about urges, sexual distrust and abandon to nothingness. Give me something I can nail myself to. Give me a savagely dressed talking head who has something about them I trust and despise, and what of it anyway? These windows don't open. They were designed to stay closed. Shower, smoothie, coffee, commute, check the internet, never stop, never stop. There is a scar on the soul of the world, and it needs you to look. The blood of the past is here, it remains. The blood of the murders, the bodies like sacks leaking grain, or stacked chest or back on the plains, it remains. To acknowledge without guilt, to accept without condition, and to listen when other people tell you how you have behaved. Truth is, it's for us to feel and be moved, but I hear the clatter of bone against steel. It is coming, it will not be stilled, it is there. In the air, scorched white, the reflection of sunlight on glass, bouncing back into sunlight on glass, bouncing back. Industrialized, denying, business as usual. So roll your eyes, shake your head, turn away and call me names. I'm okay with that, too proud. Unable to listen, we keep speaking, motored by blood, unable to notice ourselves, unable to stop, and unwilling to learn.